Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lesz 14. havi nyugdíj, jelentette be Orbán Viktor kormányfő a közösségi oldalán. A miniszterelnök a bejegyzése alatt látható videóban elmondta. A szerdai kormányülése hosszú vita volt erről a kérdésről, de eldöntötték, hogy lesz 14. havi nyugdíj. Annak bevezetési rendjén dolgozik most a kormány. Döntöttek továbbá a szociális és kulturális ágazat 15%-os béremeléséről, a nevelőszülőknek járó juttatás megduplázásáról, az állami gondozásban élő gyermekek helyzetének javításáról szóló akciótervről, valamint az ár és stop meghosszabbításáról és kiterjesztéséről további 14 élelmiszerre, ismertette Orbán Viktor a videóban. A kormány elkötelezett a magyar kultúra támogatása iránt. Ezért a szerdai ülésén úgy döntött a kormány, hogy január 1-től 15%-kal emelik a kulturális ágazatban dolgozók bérét. Jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Hankó Balázs közölte, a döntés 41 ezer dolgozót érint. A miniszter arról is beszélt, hogy a béremelés mellett az elmúlt bő egy évtizedben 650 milliárd forintot biztosított a kormány kulturális épületek megújítására, újak építésére szerte a Kárpát-medencében. Példaként említette a Városliget projektet, amely, mondta, Európa legnagyobb kulturális beruházása, továbbá Debrecenben, Kaposváron és szerte a Kárpát-medencében számos épület újult meg vagy jött létre. Élhető vidék nélkül nincs versenyképes vidék, versenyképes vidék nélkül nincs versenyképes Magyarország, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkára Bárándon a versenyképes járások program keretében hazai pályázati forrásból elkészült sport- és köznevelési célokat szolgáló rekordtán pálya átadásán. Cunyiné Bertala Judit egyedülállónak nevezte a hazai pályázati rendszerben a versenyképes járások programot, amelynek első évében 65 milliárd forinttal támogatták a helyi fejlesztésekre konzorciumokban benyújtott 1027 projektet. Az államtitkár jelezte, meghirdették a pályázat második fordulóját, amelynek keretében további 65 milliárd forintra pályázhatnak a járások együttműködő települései. A Demján Sándor 1+1 programban kiosztott támogatások kétharmada, csak nem 70 milliárd forint, a leghátrányosabb helyzetű régiókban működő cégekhez került. Így a program egyszerre ösztönzi a beruházásokat és a vidékfejlesztést is, mondta a nemzetgazdasági miniszter Miskolcon, egy vezeték és kábelgyártással foglalkozó cég új üzemcsarnokának ünnepélyes átadásán. Nagy Márton elmondása szerint a programban 1386 vállalkozás részesül támogatásban összesen 108 milliárd forint értékben. Rámutatott. A kezdeményezés azt a célt szolgálja, hogy a magyar vállalkozások bátran fejlesszenek, technológiát váltsanak, és magasabb hozzáadott értékű termelésre álljanak át. A miniszter ismertette, a KKV-kat érintő programban a legtöbb sikeres pályázat az Észak-Alföldről érkezett. A területen csak nem 300 pályázat valósult meg 23 milliárd forint értékben. A Borsodabói-Zemplén vármegyei vállalkozások között pedig már 111 nyertes projektet hirdetett ki a kormány, mintegy 10 milliárd forint összegben. A kiemelten fontos ásványkincsek kínai szállításáról és amerikai mezőgazdasági termékek nagy mennyiségű kínai vásárlásáról is megállapodott Donald Trump amerikai elnök és Xi Jinping kínai elnök Dél-Koreában tartott találkozóján, erősítette meg az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump igazán nagyszerű találkozóként jellemezte hivatalba lépése óta első személyes megbeszélését a kínai államfővel. Kína beleegyezett abba, hogy folytassa a ritka földfémek, kiemelten fontos ásványkincsek és magnetit szállítását nyitottan és szabadon, írta az amerikai elnök. Donald Trump beszámolt arról is, hogy a találkozón Xi Jinping ígéretet tett arra, hogy Kína jelentős mennyiségű amerikai szóját, cirkot és egyéb mezőgazdasági terméket vásárol fel. Végül az időjárásról. A délnyugati-nyugati országrész felett lévő zárt felhőzet napközben idővel északkelet észak felé tevődik. Az ország többi részén a látási viszonyok javulását követően túlnyomóan napos időben lesz részünk. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között várható. A napos délnyugaton délen lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óra látogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Somogyi Márton nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője, 2025. október 31-én, pénteken. Ma a Hortobágyra megyünk, ahol a behajtási ünnepségen veszünk részt. Itt először a puszta doktorral beszélgettem, majd megismerhetnek egy újabb telephelyét a madármentőállomásnak, és még ezen kívül egy tárogatóssal is. Elsőként Déri János puszta doktort hallják.
Hát most már 41. éve vagyok Hortobágyon, úgyhogy aki nincs ennyi ideje itt, az is azért már találkozhatott velem, úgyhogy ismernek itt a, most már mint a madárkórházas állatorvost, úgyhogy most ezen a szép, most mondhatni azt, hogy esőmentes, kevés felhős, de szélmentes kiránduló időben itt csomó ismerőssel találkoztunk, akik most meglátogatták ezt a rendezvényt. Mi hozzánk a madárkórház, madárparkba is jönnek szépen csoport-csoport hátán.
Látom, sor áll egyébként ott a bejáratnál, a másik pedig, hogy az autók között itt szinte nem is lehet átjönni. Na de, hogyha arról beszélnénk a mai napról, engem ott majd elkommandíroznak, elmondják, hogy mit csináljak. Nekem még fontos az, hogy ez a madárkórház és látvány még mindig él, van és virul.
Igen, mindazon intrikák, ármánykodások, navelenőrzések, természetvédelmi hatóság, munkaügy, meg más minden, ami most ránk zsudult az utóbbi egy-két évben. Korábban is volt, de most, amikor már 25 éves lett az alapítvány, most muszáj volt, úgy látszik, nagyon mindenkinek körmünkre nézni. Ennek ellenére működünk, jól vagyunk, sőt, mondhatom azt, hogy soha nem volt ilyen jó támogatottságunk, ennyi elismertségünk és ennyi érdeklődő. és ennyi madár. 8-9 ezer madár fölött diszponálunk az egész országban. Amikor ezt elkezdtük 25 éve, akkor volt, hogy 30 madár egy évben összesen. Még a Górési Nemzeti Parkos tevékenységet, amikor behoztuk ide Hortobágyra, akkor itt tartottunk, amikor megnyitottuk 2006-ban a madárparkot, akkor már 200-300 madár volt évente, és erre is kalibráltuk be a röbdék kórtermek méretét, mennyiségét. Hát most ebből a 9000 madárból, ami kórházi ellátást igényel az országba, az bizony több mint 3000 érkezik. Most már ebben az időszakban, ami még nem az év vége annyira, de már a 2982. madárnál tartunk, és az állandóan bent állomásozó madarak, ezeknek egy része gyógyuló, másik része tartósan itt maradt, tartósan sérült. Ezek 5-600 madarat számlálnak. Most engedtünk el 23-án az amnestia alkalmából minden olyan madarat, amelyet olyan állapotban tudtunk hozni, hogy elengedhető.
Ezek a számok, óriási számok, nem is tudom tulajdonképpen, azért ehhez már egy komolyabb intézményhálózat kellene. Mondjuk azt tudom, hogy néhány helyen van, ahová besegítettek, ahol összeszedik komolyabb munkát, állatorvosi munkát, még azért mindig te végzed, illetve olvastam, hogy vannak most éppen, van egy egyiptomi állatorvos, ha jól
igen,
láttam?
Igen, Abdel egy Alexandriában végzett, 23-ban végzett egyiptomi állatorvos, most itt tört 4 hónapot nálunk, egy nemzetközi önkéntes szervezet támogatásával, úgyhogy ő is egy hasznos munkatársunk, de korábban is jöttek, volt egész nyáron egy frissen vizet állatorvos doktornő, és a korábbi években is mindig találtunk olyan segítséget, aki abban az időszakban nyáron, amikor a csúcs szezon van, amikor reggel 8-tól hajnali 2-ig állandóan a műtőben vagyunk, alkalmanként hajnali 5-ig, ilyenkor nem baj, hogyha valaki segít, meg hát lassan az utódomról is kéne gondoskodni.
Hát aki műtene, de hát azért ez marad, ez a helyszín, és azért maradsz, ha nem is te, de áttételesen a eszmei, szellemi vezetője, hiszen a puszta doktort nem lehet lenyugdíjazni. Állami intézményből igen, de a saját maga által alapított és fenntartott helyből nem igen lehet nyugdíjazni. Ott nem bírná a szíved azt, hogy itt hagyd.
Nem is tervezem. Tehát koromnál fogva éppen ebbe az évben már nyugdíjba mentem, de ez a hatósági állatorvosi tevékenységemet illette. A magánállatorvosi tevékenységem, még a pénzt kereső tevékenységem is szarvas marha, bivaj, baromfi, egyéb háztelés nézőmállományok tekintetében működik, de itt ez a hobbi tevékenység, vagy mondhatom azt, hogy önkéntes munka, ami itt most már 41. éve itt Hortobágyon a madarakkal, 25 éve, 26. éve a madárkórházzal, mint intézménnyel összeköthető. Ez nem hagyható olyan állatorvos nélkül, aki most mondhatom azt, hogy ide született.
Többször beszélgettünk már, de sose volt idő megkérdezni, hogy hogyan lett belőled. Nem itt a madárkórházas, mert arról beszéltünk. Tehát egyáltalán állatorvos, aki ide a Hortobágyra nem cseppent, hanem ide vágyott.
Pesti vagyok, 18. kerület, Pest-Szentlőrinc a szülőhelyem. Ott jártam általános iskolába, aztán később középiskolába Pannonhalmára, és onnan az állatorvos egyetemre vezetett az út. Tudatosan készültem erre. Általános iskolába is, és óvodába is. Mert én már 3 éves koromban kitaláltam, hogy állatorvos akarok lenni, pedig nem is láttam a macskák kívül más állatot.
Galambot a levegőben.
Galambot a levegőben, meg a játék állatok. Akkor még nem plusz állatok voltak, hanem ilyen kitömött macik, meg gumiállatok. Úgyhogy hát én azokon gyakorolgattam itt különböző orvosi injekcióbeadástól a bekötés és lázmérés, meg ezek. Amiket én velem csinálta a gyerekorvos körülbelül, azokat látott dolgokat próbáltam itt a játékaimon gyakorolgatni. Tehát meg se fordult a fejembe, hogy én más vagyok, mint állatorvos. Úgyhogy erre most úgy mondom, hogy tényleg születni kell, és hát menet közben, amikor én az állatorvosi egyetemre jártam, viszont az, hogy én madaras állatorvos legyek, az fel sem merült. Fel sem merült, mert akkor még nem volt ilyen.
Ezért nem volt ilyen. Nem is tudom, hogy volt-e előtted.
Nem volt. Tehát én vagyok az első olyan állatorvos, aki vadmadarakon egyáltalán segíteni akart, itt a történelem során, legalábbis a Magyarországon, és ez úgy alakult ki, hogy ideig jutottam, hogy itt megérkeztem 84 karácsonyán ide állatorvosnak Hortobágyra, és a szaksegédem, Szarvas Bandi, Isten nyugosztója, nemrég ment el. A pusztából télvíz idején, a Simpson motorjával érkezve egy egerészővet hozott a katonai mikádója alá becipzározva, aminek el volt törve a szánya. Úgyhogy én voltam az első állatorvos, akit meglátott, úgyhogy én nekem jutott az a feladat, hogy meggyógyítsam, ami sikerült. Úgyhogy tavasszal elengedtük, és ennek a híre azért eljutott a nemzeti parkosokhoz, pásztorokhoz, helyi gazdálkodókhoz, és jöttek a madarak.
Egy állatorvosnak, aki Hortobágyra jött akkor a juh, szürke, bár akkor még kisebb állományban volt, valamint még néhány bivaj juthatott. Azok azért veszélyesebbek, mint a madarak, de nem biztos, mert olyan madár is van, amely, hogyha az ember nem figyel, hát van olyan veszélyes szinte, mint egy szelíd bivaj.
Hát azért a bivaj elég veszélyes, tehát van, a mai napig van vele dolgom, mert Rózsa Péter virágoskúti állományát kívül még azért országosan látok el bivaj állományokat is. Ez azt jelenti, hogy Somogytól Nógrádig azért járkálok ezeket vérvételezni, tuberkulózni, kezelni. Tényleg veszélyes, alkalmanként életveszélyes. Na most ezt tudják azért a rétisasok. Tudják azért. Tehát egy sas lehet, hogy csak maximum 6 kiló. Inkább 4-5, de a legnagyobb is 6 kiló. Akkor is, hogy a 2,5 méteres közel a szárny fesztávja. Ezek bizony egy megtermett, felnőtt, erős férfinél erősebbek. Kettőnél is. Tehát volt olyan sas, hogy 3 nagy darab munkatársunknak kellett szinte ráhasalni a sasra, hogy egy normál napi rutin szánykötözést kénytelen legyen elviselni, mert egyedül egy sast, hogyha valaki megfog, amikor a sas ezt nem akarja, akkor az bizony veszélyes. A karmával, ujjaival, ami akkor, ami körülbelül mint egy rendes emberi készfej, 5-6 centis karmokkal, azzal ki tudja markolni az ember mellkasából azt, amit ő akar, tehát 250 kiló erővel, úgyhogy hogy veszélyes üzem, de kioktatom a munkatársainkat, önkénteseinket. Aki olyan, azt le is vizsgáztatjuk balesetvédelemből, hogy nem nyúlunk kesztyű nélkül, háló nélkül nem fogjuk meg. Mindig 2 emberes a sas, mert veszélyes üzem, de hogyha csak a kis testvért nézzük, az egerészőjévet, az is ugye egy 700-800 gramnál nem több, de hogyha az is beleakaszkodik valakinek a karjába, kezébe, akkor az akár kórház is lehet, tehát erről odafigyelünk, tehát mindent kesztyűvel fog, pasta kesztyűvel. Tehát ez a motoros kesztyű, hegesztő kesztyű, ott kezdődik ezeknek a közép és nagy testű ragadozóknak a kezelése.
Vadállatok, ez azt jelenti, hogy a természetben nekik meg kell küzdeni a létükért, a fennmaradásukért, és tulajdonképpen az izomrendszerük is olyanná válik, hogy óriási erővel tudjon lecsapni a prédára, az áldozatára, és ezt hát, ha védekezik, akkor meg gondolom gond is lehet vele.
Nem támadnak, védekeznek, tehát vadállatok, vadmadarak nem szoktak ember csak úgy ok nélkül megtámadni, de hogyha mi meg akarjuk fogni, olyat akarunk vele csinálni, ami neki nem tetszik, akkor kénytelen szegény védekezni, és való igaz, hogy ez az izomerő, ami eleve nekünk is megvolt, lehet, hogy az őskorban még bírtunk vele, csak hogyha most azt mondjuk, hogy egy különbséges 5 kilónál nagyobb majom, az már két emberes, azt mondják, tehát ugyanaz az ember szabású, ugyanazok az izmok, ugyan működnek, csak sokkal jobban, hogyha nem egy eltúnyult városi emberről van szó, még hogyha egy benszülöttről, aki még akár kőkorszaki körülmények között van, akkor is arról van szó, hogy egy vadon élő, akár emberszabású állat, az sokkal nagyobb izomerővel, elszántsággal rendelkezik, mint akár melyikünk.
Én azért csodálkozom egy kicsikét, ennyi idő alatt vagyonokat lehetett volna gyűjteni. A puszta doktornak nem volt célja, hanem az, hogy az a madárvilág, ami itt van, az valamilyen módon segítve legyen. Nem gondoltál te arra, hogy inkább megyek, megfizettetek mindent úgy, ahogy kell, és akkor házi állatokat, kutyácskákat, meg valami másokat, macskákat fogok gyógyítani, jóval több pénzért. Ez nem hiányzott, vagy pedig nem is szándékoztat, hogy olyan legyél?
Hát most én egy katolikus rádiónak nyilatkozom. Magam is katolikus vagyok, mondom, hogy Panohamára jártam. Tehát nekem a gondolkodásom egy kicsit másmilyen, tehát úgyse tudjuk magunkkal vinni. Nem gyűjtünk, nem itt gyűjtünk, hanem máshova gyűjtjük a kincseinket. Tehát megjegyzem, az állatorvosok nem szegény emberek, tehát nem. Jól keresnek. Tehát az ügyvédek, állatorvosok, könyvelők, mit tudom, van még néhány ilyen szakma, ami most már szobafestők is ide tartoznak. Jó. Lehet keresni, én is keresek, tehát mai napi, tehát van pénzkereső tevékenységem, de ez a madárkórház alapítvány, amely a jóisten madarait kezeli, amelyel lehet, hogy a magyar állam rendelkezik a védettekkel, a nem védettekkel, meg a vadászok, szintén a magyar állam megbízásából. Ezeknél nincs hova beadni a számlát. Tehát, ha be is adnánk, akkor még tiltakozna is ellene bárki. Tehát azt, hogy itt egy olyan kórházat működtetünk, ahol most már mondtam, hogy évente több mint 3000 madár úgy fordul meg, hogy abból 5-600 állandóan itt van. Ennek a költsége 20 munkatársal, a több milliós havi rezsivel, a takarmánnyal, a gyógyszerrel. Tehát ez ilyen több százmilliós nagyserendű költségvetés, amit nekünk kell megkeresni adományokból, 1%-ból, az emberek jó indulatából, semmilyen állami támogatást nem kapunk, semmilyen önkormányzati támogatást. Céges támogatások vannak, de ezek megállnak 5 milliónál. Tehát ez azt jelenti, hogy amit az ember, most mondhatom azt, hogy voltak olyan nem évek, évtizedek, amikor a családi kasszából finanszíroztam. Akkor nem 100 milliós nagyságú volt, akkor még csak 5 és 10 milliós között volt a költségvetésünk. Azt még egy állatorvosnak a családi kasszája elbírta, hogy erre költsük. De amikor már több mint 20 millió, akkor az évente, akkor azt azért arra már ott fel kell készülni, tehát erre felkészültünk, most mondhatjuk azt, hogy működésünk stabil, de meg kell érted dolgozni, tehát nem csak a műtétek, az állatorvosi beavatkozások, hanem ennek a finanszírozását megtalálni, ez is egy külön, most mondhatom azt, hogy szakma. Tehát mi nem tanítanak az állatorvosi egyetemen, úgyhogy ebbe is bele kellett nőni. Most mondhatom azt, hogy most elmentem nyugdíjba főfoglalkozásom tekintetében, de nincs egy saját házam, nincs egy saját kocsim. Ami van, az a madárkórház, amit keresek, azt most is ráköltöm, és így elégedett vagyok vele.
Tehát azért még a támogatásokra óriási szükség van, mert annyit már nyugdíjban sem fogsz tudni keresni, hogy még többet költsél rá. Azt hiszem, hogy szívesen támogatják a madárkórházat. Hát csak ugye mindig változik a helyzet. Hogyha megemelik az energiaárakat, akkor megint probléma lesz, vagy pedig bármi más. Tehát úgyhogy javaslom én mindenkinek, aki tudja, hogy mi ez, jöjjön el, és akkor nézze meg, hogy hogyan lehet támogatni. És akkor köszönöm, mert úgy látom, hogy menned kell, ugye?
Igen, kezdődnek lassan itt a behajtási ünnepi rendezvények, ott a helyünk, úgyhogy indulunk is.
Elhangzott riportunkban dr. Déri Jánost, a puszta doktort hallották Hortobágyról, a madármentő állomásról. Műsorunk folytatásában a nyíregyházi madármentő állomás vezetőjét hallják.
Hanyicska Nagy Győri Anna vagyok, a Hortobágyi Madárkórház programfelelőse, és a nyíregyházi Zák Zoltán két tanítási nyelvű általános iskola pedagógusa.
Géri doktor úr mondta, hogy hát itt van egy hölgy, van egy új állomásunk, vagy 3 éve madármentő állomás Nyíregyházán. Azért van ön itt nem csak a programfelelőség miatt, hanem ott is dolgozgat, ugye?
Így van, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei madármentő állomást én vezetem a kedves férjemmel, immáron a 3. éve, és reméljük még nagyon sokáig.
Kérdeztem, hogy helyileg hol van ez, vagy nem hallottam, vagy elfelejtettem. Melyik részén van Nyíregyházának?
Ez Nyíregyházán, Nyírszőlősben található.
Hát akkor tulajdonképpen erdős részen.
Így van, egy óriási erdő közepén helyezkedik el a madármentő állomásunk, ami nagyon idilli helyéül szolgál a gyógyuló madarainknak.
Hogyan kerülnek be a madarak? Zömében már ismerik önöket, és azért hozzák be, vagy pedig hát nemzeti parkosok tudják, hogy ott vannak?
Az a helyzet, hogy nagyon sokrétű az, hogy hogyan és miként kerül be hozzánk egy madár. Például bekerülhet úgy is, hogy a Hortobágyi Madárkórházat hívják fel, és ők adják meg az én telefonszámomat Nyíregyházán, és Szabolcs megyében már rengeteg állatorvos tudja a telefonszámomat, és ha bevisznek hozzá egy sérült vagy elárvult dementésre szoruló madarat vagy vadállatot, akkor fel szoktak engem hívni.
Milyen nagyságú egyébként a befogadó képességre gondolok?
Hát tartósan nálam nincsen madár, tehát hogy folyamatosan nincsen, csak megtalálástól, hogyha az egy elárvult fióka, akkor az az elengedés pillanatáig van nálam, viszont hogyha sérült, akkor tovább kerül a Hortobágyi Madárkórházba.
Tehát akkor állandó kapcsolatban kell, hogy legyenek. Egyébként milyen sérülések jellemzőek? Ugyanaz, mint az ország többi részén, vagy pedig hát van, ahol azért lövöldöznek gyerekek is, meg stb.
Szerencsére azért igen ritkán fordul elő lövés áldozatául esett madár nálunk. Tulajdonképpen ugyanolyan madarak fordulnak elő nálunk, mint az ország többi részében, vagy ugyanolyan sérüléssel bekerült madarak. Tehát a gólyákra ugye az áramütés, ugyanúgy a vörösvércsékre is, ami a legveszélyesebb számukra. De még mindig nagyon-nagyon sokan fogdosnak össze olyan madarakat, amelyeket nem kellene megmenteni.
Az ő évek általában ott kutatnak az út mentén, ők is sajnos áldozatul túleshetnek a mohóságoknak, figyelmetlenségüknek. Egyébként úgy sérült madarat, hogy a másik madár sértette meg, sebesítette meg, nem nagyon találnak, ugye? Azt inkább megeszi az, akinek sebesítette.
Így van, ez az életkör forgása, és én mindig azt szoktam mondani, hogy nem kell abba beleavatkozni, hogyha etetjük a kismadarakat télen, az egy nagyon nemes cselekedet, és azt is végig kell néznünk olykor-olykor, hogy a karvaj becsap, és el fogja vinni a széncinegénket. Viszont a karvaj nem a legegészségesebb széncinegét fogja kifogni, hanem azt, akit a legkönnyebb elejtenie, úgyhogy én mindig szoktam mondani, hogy ilyenkor ne zavarjuk meg a karvajt, mert hogy ugye akkor ő viszont éhen marad.
Hát ugyanúgy, mint a vadállatoknak a zöme, parkosok, például sakálok is, azt fogják el, amelyik gyengébbnek tűnik. Ezáltal segítik, hogy jobb legyen az a populáció, jobb legyen az élet fenntartási körülménye, a gének is jobbak legyenek. Na de hát ön biológusként kezdett, akkor nem véletlenül ment ilyen helyre.
Hát ez így van, ez eléggé tudatos volt, de amikor elkezdtem a biológia szakot, akkor én még nem tudtam, hogy a madaraknak és a madármentésnek fogom az életemet szentelni. Ez egy terepgyakorlaton történt, hogy én találkoztam a madárkórházzal, ugyanis eljöttünk Hortobágyra, és a terepgyakorlat vezetőnk hozott be ide minket, és onnantól kezdve idestova már 13 éve nem volt megállás, és azóta madarakat mentünk. Nagyjából évi 450 madár fordul meg a mentőállomásunkon.
De az nem kevés azért, hogyha összeszámolnánk az időt, amennyit tanítás mellett ezzel kell tölteni, akkor valószínű, hogy kijönne egy munkanap, úgy egy hetente, vagy egy 2 munkanap, vagy 3.
Hát ez azért változó, ősztől tavaszig kevesebb ugye a bekerült madár száma is, viszont tavasztól őszig, azaz a nyári időszakban május, június, júliustól egészen szeptember végéig. Azt hiszem, hogy egy ember biztosan igényel naponta ez a feladat, és mivel reggeltől estig etetni kell a fiókákat, ezáltal nagyon el se tudok menni sehová.
Én nem is gondolkodtam az etetésbe, de hát én a sérültekben gondolkodtam. Ugye ilyenkor nagy a mozgás, költöznek északról le, tőlünk még lejjebb. Tehát ez az időszak is egy kicsikét több madarat hoz, ugye?
Ez az őszi időszak?
Igen.
Ebben az őszi időszakban javarészt ragadozó madarak, varjúfélék, galambok kerülnek be hozzám is a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei madármentőállomásra és a Hortobágyi Madárkórházba is. Inkább a legyengült madarak kerülnek be hozzánk ilyenkor, ugye nincs fióka szezon.
És tulajdonképpen az etetést miből oldják meg? Van olyan beszerzési hely, akik segítenek, vagy pedig a madárkórház támogatja önöket?
A madárkórház támogat például lisztkukaccal minket, egyéb esetben szoktak lenni lelkes támogatóink is, akik hoznak nekünk magokat, olykor húsfélét, amit ugye a ragadozó madarak esznek, hallal is szoktak minket támogatni, amit gólyák és egyéb madarak is szívesen elfogyasztanak, és természetesen minek után ez a hivatásunk, mi is rakunk vele bőven.
Egyébként gyerekek érdeklődnek, hát ha tanít, akkor egészen biztos tudják, hogy mit csinál tanárnéni, de a többi iskola is tudhatja, gondolom. És akkor kimennek látogatni, mert az hozhat valamiféle olyan eredményt, hogy ők is inkább védjék a madarakat, mint hogy pusztítsák.
Nagyon jó, én hosszú évek óta járok évi 10-20-30 iskolába, rendezvényre, nyári táborokba és óvodákba is, mert úgy hiszem, hogy már az óvodáskorú gyermeket is el kell kezdeni edukálni az állatvédelem és a természetvédelem, környezetvédelem irányába.
Most mi a feladata? Nem az, hogy velem beszélgessen, de János mondta, hogy azért jó lenne megszólaltatni az legújabbakat is, azért a legkeletibb állatmentő állomást, de a mostani konkrét program...
Itt a madárkórházban? Itt a madárkórházban nálunk őszi finomságokat lehet vásárolni, amellyel a madárkórházat támogatják, és leginkább a nálunk felgyógyuló madarakat, valamint forralt borral, meleg teával tudunk szolgálni. Programjaink közül kincskeresés van gyermekeknek a Hortobágyi Madárkórház területén, ami igen nagy, úgyhogy feladja a leckét egy-két gyermekünknek, valamint kézműves sarok van, falevélgyűjtés, termésfelismerő játék, és van egy őszi sütemény vásárunk is, ahol be lehet nevezni a legfinomabb őszi sütemény versenyére.
Hát akkor van program, csak hát ha minden nap lenne, valószínű az lenne a legjobb, mert azért ezek a madarak éhesek is szoktak lenni.
Mindemellett természetesen a programunkban az is benne van, hogy a meglévő állatainkat el kell látnunk, tehát a sült tök és a rétes sütése közben azért ellátjuk a meglévő, bent lévő állatokat is.
Hát köszönöm szépen, akkor további jó munkát, bár sokszor nem is munka, de munkaszerű.
Hát ez egy hivatás. Így van, ez egy hivatás, de munka is jó formán. Nagyon szépen köszönöm.
Mon oiseau, mon oiseau, chante-moi quelque chose.
Következőkben egy székely fiú beszél családjáról, illetve arról, hogy miért is van most éppen a Hortobágyon.
Esztán Gergely vagyok, a legidősebb legény. Csíkszentlélekről jöttünk, de a kihajtási ünnepség, behajtási ünnepségre, bocsánat.
Hát most igen, kihajtás is lehetne, ha tavasz lenne.
Igen.
Egyébként miért jöttetek? Kíváncsiság?
Hát az is, mert érdekel minket ez a kultúra is, illetve édesapám faragott egy kopjafát a 1848-as hortobágyi betyárok tiszteletére, és azt fogják most avatni délután.
És hol van, azt még meg fogom nézni? Itt valahol a komondor kiállításnál?
Igen.
Akkor édesapád farag.
Igen.
És milyen sokféle fajta fát, vagy kopjafát, székelykaput?
Hát kopjafát, székelykaput, emléktáblákat, ilyesmiket farag. Bútort is készít.
A legkisebb, ugye még nem volt egy éves, a legnagyobb pedig...
18 éves vagyok.
Hányan vagytok itt, gyerekek?
10 vagyunk testvérek.
Gratulálok, így marad meg székelyekről, akkor, hogyha ennyi gyerek van. Na nézzük, mi van te rajtad, egy csizma.
Igen, csizma, egy székely harisnya. Ez posztógyapjúból készül. A zsinorozásának különböző jelentései vannak.
Azt már minden tudjuk, csak ott.
Hát, és ott is csak a régiek sajnos. Nálunk is kiverőszőfélben van.
És akkor a felső?
A felső, ez felcsíki bőrös lájbi. Csíkszentdomokosiak, akik leginkább ezt viselik, vagy ez annak a falunak a motivumai vannak rajta. Illetve szőttesing, amit édesanyám volt nekem.
Házén is.
Ház, igen, és kalap van.
A kalap az darutól, vagy?
Darutól, igen.
Ez, más is lehetne,
ez nálunk nem jellemző,
igen,
tehát nem is ismerjük, csak innen kaptuk ajándékba, tudjuk, hogy mekkora értéket képvisel, és emiatt hordjuk büszkén.
Hát ma már nem nagyon, de régebben sokat fizettek egy darutollért, hát, mert az jelkép is volt. Úgy, mint a nadrágodon, vagyis a harisnyán lévő minták is jelképet is mutatnak, és azt is, hogy tulajdonképp akinek ilyen van, az nem is olyan szegény ember, ugye?
Hát igen, tudtam szerint egy borút is adtak egy szép darutollért.
De a nadrágra is gondoltam. De egyébként meg úgy... Te mit csinálsz ilyenkor? Tehát tanulsz még, vagy dolgozol?
Hát egyetemre járok még otthon, Csíkszeredában.
Milyen
agrárközgazdaság szakon.
Hát akkor gazdálkodni fogsz?
Hát igen, jelenleg is azt csináljuk. Van 4 nónius lovunk, illetve borzderes teheneink.
Na, az érdekes, a kis kárpáti borzderes.
Igen, így saját haszonra tartjuk őket.
Jó, erős teje van, de nem sokat ad. Meg hát húsa is kevés. Nem vagyok szakértője, de azért láttam már itt, mi onnan került. Úgy látom, hogy elmentek a többiek, úgyhogy igen. Menni kell?
Igen, lassan.
Köszönöm szépen, jó egészséget. Hanyadikos vagy az egyetemen?
Első éves.
Ja, hát akkor még van idő, 5 év?
Igen. 3 év az alapképzés.
Ja, az alap, aha. Na, jó munkát, köszönöm még egyszer.
Én is köszönöm szépen, jó egészséget kívánok.
Következőkben a komondorokról beszélgetünk.
Kaprancai Erzsébet vagyok, a Hungária Kommando Klub elnöke.
Kettő van, ugye?
Igen, igen, ők ott voltak, csak ők már végeztek a kiállítással.
Hát, elnök asszony éppenséggel mit csinálnak?
Itt éppen Kommandor Fesztivál tartunk, ez most a 31. Minden évben egyszer tartjuk meg. Most már évek óta itt a Hortobágyi Nemzeti Park területén a behajtási ünnepség alatt. Ez egy baráti találkozó, nem hagyományosan megy, mint a kiállítás, hanem igazándiból csak összejövünk, és bemutatjuk egymásnak a kutyáinkat, amit az elmúlt egy évben sikerült tenyészteni.
Hát azért úgy látom, hogy elég komoly szakmai munka folyik itt közben.
Hát igen, közben tenyészszemlét is szoktunk tartani minden rendezvényünk mellett. Itt felmérjük a kutyáknak a, nem csak a küllemi tulajdonságait, hanem az idegrendszeri, illetve a viselkedését is mérjük. Igyekszünk legalábbis. Ennek függvényében kaphatja a kutya a tenyészthetőt, vagy a nem tenyészthető minősítést.
Gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy mennyire szófogadó, mennyire esetleg támadó, hogyha olyan, vagy pedig ideges-e a kutya?
Igen, ez is benne van. Leginkább azt nézzük, hogy mennyire stabil az idegrendszere. Azt jelenti, hogy nem lehet félős, de nem lehet támadó és agresszív sem. Amennyiben egy pici fenyegetést érez, mert ezt egy nagyon picit megpróbáljuk, hogy akkor kiáll le viszont magáért és a gazdájáért.
Akkor a vizsga is van.
Így van.
Vizsgáztatás. Tehát tulajdonképpen azért ezek a kutyák kutyához szoktak, úgy látom.
Abszolút igen. Ők általában a kommandot nem egyedül tartják sehol, sem udvaron, sem tanyán, hanem többen, legalább ketten és úgyis hatásosak, illetve még többen falkában szeret élni.
És hol lehet tartani, milyen nagy terület kell neki, vagy nekik, hogyha falkában vannak?
Hát ez ugye attól függ, nagyon sok felé tartják, minden esetre panellakásban, lakásban nem, van, ahol bejárhat a lakásban, de igazándiból kint érzi magát jól, nagy terület kell neki. Udvaron is lehet tartani, de ott is azért egy méretes udvar kell. Attól függ ugye, hogy mekkora az udvar, azért kettő kutyát el kell, hogy bírjon, hát a tanyákon vagy gazdaságokban, meg természetesen hatalmas területen, akár nagyobb számú falka is elfér.
Mennyire mozgékonyak ezek a kutyák, mert nekem volt skót juhászom, hát az tett vagy 40-50 kört két óra alatt.
Nagyon gyorsak, ha szükség van rá.
Igen.
Igen, de csak akkor, ha tényleg szükség van rá. Egyébként szinte egész nap így elfekszik, figyel olyan helyen az udvaron, vagy a helyen, ahol mindent belát, éjszaka járőrözi, körbe-körbe járja, vagy az udvart, vagy a tanyát, vagy az ő területét.
Ugye egy gazdája van egy kutyának, ki a gazdája általában? A hölgy, aki a szövetségnek is az elnöke, vagy pedig a férj, vagy a barát.
Változó egyébként, de általában a férfiak a gazdák. Természetesen az egész családot, gyerekeket is nagyon szereti, ugyanúgy megvédi, ugyanúgy nagyon rájuk lehet bízni a gyereket, úgyhogy abszolút családbarát, és egyébként a család védelmezője is.
Igen, de azért egyet választani kell neki.
Az általában férfi szokott lenni, bevallom őszintén, igen. Nem minden esetben van kivétel, de azért általában férfit választanak, igen.
Azt látom, hogy nem mindegyik kutya van megfürdetve most, de az számít ilyenkor?
Most azért nem számít, mert ez nem egy hagyományos kiállítás. Egyébként számítana. Ilyenkor ősszel már kevésbé, ugyanis ezt a nagy szőrt, amit most is látunk itt, ezt a nagy szőrt, ezt a megfőt legalább egy hét, ami megszárad. Viszont most már hűvös van. És ha vizesen, eleve ha kinhagyják, akkor újra koszos lesz. Lakásban ilyenkor már nehezen tartják. Nyáron könnyen szárad, a nyári kiállításokra odafürdetni mindenképpen, mert a kiállítás az egy szépségkiállítás, és a koszos akkor azért mondjuk nem szép.
Egy tapsot kapott, valószínű, hogy valami, mit néznek még a lábállását, a járását.
Azt is, a mozgását, igen, a mozgását is nézik, egyáltalán a testfelépítését, hogy ez mennyire felel meg az úgynevezett standardnek, a leírásnak.
Most a felnőtt kutyáknak a testsúlya változik, gondolom.
Abszolút, így
kisebbtől
van.
A nagyobb.
Így van.
Tehát 30 kilótól 50-ig?
Hát a 30 az már nagyon kevés. Inkább igen. Följebb mondanám. Igen, igen. Tehát egy kifejlett kanaz akár 70 kiló is lehet.
Olyan, nem látszik a szőrtől.
Így van. 50 kiló úgy általában, inkább 50-től fölfelé vannak a kanaz, meg a szukák. És nagyon, attól függ mekkora, ugye. Igen. Tehát, hogy milyen magas az a kutya. Mert vannak itt nagy magas szukák, és akkor vannak ugye a kanok is, amelyik kicsit kisebbek, mint az elvárt.
Na mondjuk ők nem fáznak meg télen.
Ők nem. Ők kint fekszenek a télen a betonon is, úgyhogy nem. A házba akkor mennek belfedett helyre, ha tényleg nagyon-nagyon esik az eső és fúj a szél. De különben egész télen így.
Önnek van kutyája?
Hogyne,
itt,
négy.
Itt
is van, igen.
Merre? Fürdetett vagy?
Hát nem, volt megfürdetve, ott vannak szemben. Ha
látom.
Ő volt az,
ott
igen.
Jöttem el mellett.
Igen, ő az.
Hát köszönöm, gratulálok. Hát azt hiszem, hogy aki a kutyát szereti, rossz ember nem lehet.
Ebben teljesen egyet tudok érni, főleg, ha akkor mondta, hogy szereti.
Végezetül egy tárogatós beszél, akivel többször találkoztam már, kiadványairól, illetve hát a Szent Koronáról.
A tárogató a szívem csücske, és igyekszem minél több helyen népszerűsíteni, azért jöttem ide is, és hát 3 CD-t készítettem eddig, halkan felsír a tárogató, amin kuruszdalok, hazafias nemzetérzelmű dalok vannak, halkan felsír a tárogató, amin Erdélyért, amin erdélyi dalok, székelynóták, és halkan felsír a tárogató a hősökért, amin katonadalok, vermunkosok, fogolynótákat játszom.
Mikor kezdte egyébként a tárogatózást?
Tárogatózást, ezt pontosan tudom, mert akkor született a nagylányom, az 30 éve történt. Azóta fújom a tárogatót.
Örömébe kezdett el tárogatózni? Bús hangú egyébként a tárogató?
Hát lehet ezen mindenféle dolgot játszani. A népzenétől, a nótákon keresztül, a komoly zenéig, a jazzig, tehát gyakorlatilag mindenre használható a tárogató. Hát általában inkább a kuruszdalokra, meg a szomorkásabb dallamokra szokták használni, mert hát a magyar néplélek sem duhaja, és nem veri a poharat a falhoz, hanem hogyha úgy igazán elmélyül, akkor úgy lélekből, csöndesen, szépen halkan nótázik.
Hol készíti a CD-t? Otthon, egy stúdióban, vagy pedig...
Stúdióban, persze.
Tehát nem a sajátjában.
Sajátom nincsen, tehát mind a hármat más-más stúdióba csináltam. Az elsőt Szentendrén a Kecskés együttesnek a stúdiójában, másodikat Csíkszeredán, a harmadikat meg Kalocsán, mert akkor ott laktam.
Erdély, Kalocsra, Szentendre,
igen,
bejárja a világot.
Bejárom a világot, hál' Istennek, és igyekszem a tárogatót népszerűsíteni, mert a tárogató egy csodálatos hangszer. Minden koncertemen el szoktam mesélni, hogy a tárogató, illetve a magyar nyelv, a legősibb nyelv a Földön, ezt minden külföldi nyelvész elismeri. Ragozó nyelv, mint Jézus anyanyelve, és az azt jelenti, hogy a szót ő már önmagában egy értelmes szó, és azt különböző ragokkal pontosítják, finomítják, és mindig a nagyból a kicsi felé. Ez rajtunk kívül csak a japánok és a baszkok gondolkodnak ebben az irányban.
Az etruszkok voltak még.
Hát igen, hát azok is rokon népek, úgy van. A világ többi része visszafelé gondolkodik. Na most, hogyha a tárogató szónak a szótövét megkeressük, az azt jelenti, hogy tár. Tehát mit csinál?
Az emberekre, a lelkére, a szívére.
Kitárja a jó érzésű emberek lelkét. Így van. Tehát ezért van az, hogy nagyon sokszor könyvbe lábad az embereknek a szem, amikor játszom, és ez egy fantasztikus dolog, mert az a legnagyobb dicséret.
Egyébként gyakran koncertezik?
Igen, hál' Istennek. Hát most nagyon sok helyre hívnak, rendezvényekre, falunapokra, vásárokra el szoktam menni, és ha van rá lehetőség, akkor nagyon szívesen adok egy önálló koncertet, ahol elmesélem a tárogató történetét, verseket idézetekkel tarkítom, tehát bemutatom, hogy mi is ez a hangszer, és hát hál' Istennek ezért sok helyre hívnak. Jótékonysági koncerteket szoktam szervezni. Most
hogy a 3 fajta CD-t mutatott, de mellette olyan típusú könyvek is vannak, amelyek a szeretetről szólnak, tehát egy kicsit érzelmesebb és lélekemelő könyvek. Plusz itt a Tülök és a Szent Korona. Én látok egy Szent Koronát valaki előtt, akkor tudom, hogy magyar, érzelmű ember.
Én is így gondolom, igen. Hát a tárogató mellett még egy nagyon nagy szívügyem van, és ez pedig a magyar történelem, és azon belül főleg a Szent Korona. Két könyvet írtam eddig a Szent Koronáról. Az egyik elsőnek a címe Első lépcsőfok a Szent Korona tanhoz, amiben egyszerűen, közérthetően próbálom elmagyarázni, hogy mi az az ősi alkotmány, ami ma is érvényben van, ma is kötelező lenne használni. Ez az alkotmány, amiről beszélek, amit Szent Korona tannak nevezünk, vagy történeti alkotmánynak, ez hatálytalaníthatatlan, hiszen ma is érvényben van, mert Szent István halála előtt a koronát és azon keresztül az egész ország területét és az egész ország lakosságát, kincseit fölajánlott a nagyboldogasszonynak, Szűzanyának, és ez egy meghatározott helyen és időben, tehát a pilisi nagyboldogasszony koronázó templomban és nagyboldogasszony napján, tehát augusztus 15-én történt, ami azt jelenti, hogy ez egy égi szerződés, aminek az egyik fele égi személy, tehát ezt a szerződést földi ember soha föl nem bonthatja, tehát mai napig érvényben van ez az alkotmányunk, ami a vérszerződéssel kezdődött, Szent István intelmei, az aranybulla, Verbőci tripartitum 1848 és 1920, tehát egy nap fővonalakban, miről is szól ez az alkotmány. Tehát ez az ősi alkotmányunk, ami ma, még egyszer mondom, ma is érvénybe kellene lenni. Sajnos az emberek nem tudnak róla, hiszen 70 éve erről egyetlen szót nem tanítanak és nem beszélnek. Na én ezt próbáltam az első könyvembe egyszerűen és közérthetően leírni, hogy mit kéne tudnunk az alkotmányunkról. Majd aztán rájöttem, hogy tovább kell lépni ezzel a kérdéssel, mert nagyon sok embernek hibás tudása van, és főleg Szent Istvánról, és ennél fogva szembefordulnak az egész jogrendünkkel és a Szent Koronával, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor utána kell ennek is nézni, és megírtam a második könyvemet is, aminek az a címe a második lépcsőfok a szakrális királysághoz, és ezt a szakrális királyság témakörét próbáltam leírni, hogy mit jelent a valódi magyar küldetés, milyen úton kellene ma is járnunk. Sajnos megint ugye erre kell kiukadnom, hogy nem azon az úton járunk, és pusztán azért, mert az emberek erről még soha nem hallottak, és nem tudnak róla.
Általában úgy tanítják, hogy ugye ez a Szent Korona, nem Szent Korona igazából, csak már később lett az, ugye egy latin, meg egy bizánci része van, és közben én meg legalábbis a Szent Korona Szövetségnek a vezetőit úgy hallottam bizony, hogy hát ez van jó 500-600-as években keletkezhetett valahol a turáni Alföld környékén.
Így van, pontosan, sőt, hamarabb valószínűleg. Tehát a Szent Koronán az eredeti képek között szereplő Damján és Kozma egy valódi élő orvos ikerpár volt, aki a 300-as évek elején élt. Tehát egyértelmű, hogy ettől kezdve 300-as évek elé nem datálhatjuk a koronakészítést, viszont 400-as években, mert már megvolt ez a korona. Sőt, nagyon valószínű, sajnos nem bizonyítható, de nagyon valószínű, hogy Attilát is ezzel koronázták királlyá, hiszen ő Attila is szakrális király volt. Tehát ő megmutatta a világnak, hogy mit jelent a szakrális királyság. Tehát ő rajta keresztül ezt lehet legszebben visszavezetni, hiszen Attila most azt mondják rá, hogy leigázta a félvilágot. Én ezt úgy mondanám, hogy valóban eltörölte mindenütt a rabszolgatartást, leigázta azokat, akik igazságtalan jogrendet tartanak, felszabadította a testvérnépeket, és egyesítette őket. Na most Attila Róma falai előtt, tehát leverte a római légiókat, oda ment akadály nélkül szinte Róma falai elé, és hogyha ő akarta volna, akkor császárrá koronázhatta volna magát, vagy kifoszthatta volna a világ leggazdagabb városát. Ám egy szakrális királynak nem ez a feladata. Nem az, hogy kihasználja a győzelmét, hanem az, hogy fölemelje a gyöngéket, és nemesítse, és tanítsa őket. Tehát Attilát nem csak a barátai, hanem az ellenségei is, sőt, még a római egyház is Isten ostorának nevezte, nem az ördög ostorának. Tehát azt az igazságos büntetést hozta el, tehát hogy visszavezetni a valódi Jézus tanításai az evangéliumokhoz. Tehát a szakrális királyságnak ez a lényege. Ugyanezt a királyságot vitte tovább Szent István, és a szakrális királyság Szent István és Mátyás között tartott. Mátyás volt az utolsó szakrális király, akit valóban úgy és olyan körülmények között avatta a király, mint ahogy ez a szakrális királyságnak kell. Tehát a Szent Korona az nem attól szent, hogy a második Szilveszter pápa küldte vissza, hangsúlyozom, vissza a magyar királynak.
Lengyelek is kérték volna állítólag, de hát végül is mi kaptuk meg.
De igen, mert az angyali üzenet ott volt Szilveszternek, hogy oda kell adnod ezt a koronát, mert ő nekik jár. Tehát a szakrális királyságnak ez a lényege, hogy fölemelni, nemesíteni a tudatlan emberiséget. Ma is ugyanez a feladata a Szent Koronának, ma is ugyanezt kellene újra helyreállítanunk, de én hiszek abba, hogyha egyre több ember megérti azt, hogy mi a valódi múltunk és a magyarság küldetése, akkor vissza fogunk találni arra az útra, amit az őseink jelöltek ki nekünk.
Vesztegrán Miklóst hallották a Hortobágyi Forgatagban. Ezzel műsorunk véget ért, amely készült a médiatanács megbízásából, a Magyar Médiatanács támogatásával. A munkatársak Bartók Beáta a zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük ma este 22 óra 10 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt